Folytatni fogjuk azt a sorozatot, amit sok-sok héttel ezelőtt kezdtünk el, a bírák történetének a tanulmányozását. És egy olyan történethez térünk vissza, amiről már volt szó korábban Sámsonnak az életére, de most egy más szemszögből nézzük meg azt, hogy ez a Sámson nevű ember, az Istennek az embere, hogyan élte az életét, és milyen tanulságai vannak. Szóval a bírák korával foglalkozunk ma is, de azt szeretném kérni tőletek, hogyha van nálatok Biblia, most az 1 Korintus 10-nél nyissátok ki. Pál apostolnak azok az igéi, amit le vannak írva, az egy kicsit bevezeti azt, hogy megértsük Sámsonnak az életét, és egy kicsit tanulság is legyen nekünk ebből. Tehát 1 Korintus 10:12-13-ban van egy fontos alapelv leírva, és ezt szeretném először felolvasni, és utána rátérünk Sámson életére. Így hangzik ez az ige: aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ez egy bátorítás mindenekelőtt, mielőtt Sámsonnak a gyengeségeiről fogunk beszélni, hogy ő hogy bukott el. Azt mondja a Biblia, hogy akármilyen nehézségben van az embernek az élete, bármilyen nyomorúságos és nehéz napokat élünk át, nem kell emiatt nagyon aggódnunk, mert van egy ígéret az Isten részéről, és ez az ígéret úgy hangzik, hogy az emberi erőt, vagy a te erődet meghaladó nyomás, kísértés nem lehet rajtad, mert az Isten a maga idejében elkészíti a szabadulást is. Az lehet, hogy valaki hamarabb megunja ezt a folyamatot, de az Isten azt ígéri nekünk, hogy amikor nehézségeink, problémáink vannak, akkor ebben nem muszáj belepusztulnod, mert az Isten elhozza a szabadulás útját is, és a kegyelemnek az útját. Így hangzik konkrétan, hogy az Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Hát erről a hűséges Istenről fogok ma beszélni, hogy a hűséges Isten hogy tud bennünket vezetni, de először majd Sámson életét fogjuk megnézni. Szerintem mindenki hallott már Billy Grahamnek az életéről, munkásságáról. Ő az elmúlt évtizedeknek talán az egyik legnagyobb evangélistája, akiről azt mondják, hogy 50 év alatt 210 millió embernek hirdette az evangéliumot. Ez egy elég nagy szám, nem? 210 millió ember. Ez több országnak a lakosságát, teljes lakosságát jelentheti. Világon mindenütt megfordult, és mosolyogva, kellemesen, kedvesen, de ugyanakkor nagyon határozottan mindenütt arról beszélt, hogy meg lehet térni, és az Isten várja a bűnös embereket, és föl lehet szabadulni a bűnök alól, a terhek alól. És Billy Grahamet Isten megáldotta és fölemelte. Egy fiatal emberként, egy fiatal evangélistaként kezdte, és a világ legnagyobb, vagy legismertebb emberei közé emelkedett föl. Egészen olyan nagy szinteket ért meg ő, azt olvastam az emlékirataiban, hogy az angol királynő 12-szer küldött neki levelet, hogy személyesen meghívja a saját rezidenciájára, hogy beszélgessen vele. Téged hányszor hívott az angol királynő beszélgetni? Van néhány kérdés, amit szívesen megosztana veled, és tanácsot kérne. Tudom, hogy költői a kérdés, de ezzel csak illusztrálni szeretném azt, hogy a Billy Grahamet 12-szer az angol királynő meghívta. Sok-sok államelnök és magasrangú politikusok kérték azt, hogy találkozhassanak vele, és legalább egy fél órát beszélgethessenek vele. Az amerikai elnökök közül 11 elnök egymás után folyamatosan úgy nyilatkozott, hogy Billy Graham a személyes barátjuk volt, sokan azt mondták, a személyes lelkipásztoruk volt, és amikor nagyon nehéz helyzetben voltak, akkor Billy Graham volt az egyik olyan ember, vagy talán sokaknak az egyetlen, akit föl lehetett hívni, vagy megkérte, hogy jöjjön oda, és beszélgethessen vele, mielőtt egy nagy döntést meghoz. És aztán vagy hallgattak Billy Grahamre, vagy nem, de az ő élete mindenképpen arról szól, hogy egy nagyon-nagyon magas szintre emelte föl Isten, és a világon a legmeghatározóbb emberekkel találkozhatott, és rájuk hatást gyakorolhatott. Aztán szintén azt olvastam az emlékirataiban, hogy a Bill Clintonnak, mikor volt ez a zűrös ügye, a Monica ügy, akkor a házasság a válságba került. És a Hillary Clinton vagy elválik tőle, vagy nem, ez volt a nagy kérdés, hogy meg tud bocsájtani a férjének, vagy nem fog tudni megbocsájtani a férjének. És miután a Billy Grahammel is beszélgetett, végül is azt a döntést hozta, hogy megbocsájt a férjének, és nem fog elválni tőle. És aztán Billy Graham nyilvánosan, a nagy nyilvánosság előtt megdicsérte őt, hogy ez a kegyelem, hogy így működik a kegyelem. Amikor jogod lenne azt mondani, hogy elegem van ebből, de mégis azt mondod, hogy kezdjünk egy újat, hogy ez az isteni magatartás. Bono, a U2-nak az énekese, egyszer fölhívta Billy Grahamet, és azt mondta, hogy személyesen akar vele találkozni, és elment a lakására. És órákon keresztül kérdezgette Billy Grahamet, és a végén azt olvastam, hogy miután együtt imádkoztak, utána hálából a Bono odaült a Billy Graham zongorájához, és sokáig csak énekelt neki, mert így akarta kifejezni a háláját és az örömét, hogy milyen jó, hogy egy ilyen emberrel találkozott, és hallott a kegyelemről. Sok mindent el lehetne mondani még Billy Grahamről, mert ő egy nagy ember. És talán sok-sok más nagy embert találhatnánk az Isten népe között, akikről el lehetne mondani olyan különlegességeket és olyan történeteket, amelyeket az átlagember nem nagyon fog átélni. De mégis, akármilyen nagy ember Billy Graham, és akármilyen fontos emberekkel találkozhatott, vagy akármilyen nagy emberekre gyakorolhatott hatást, azt is olvastam róla, hogy ő beszámolt arról, hogy miután egy ilyen evangéliumi hadjárat után, egy ilyen nagy evangelizációs kampány után hazament, sokszor úgy el volt fáradva, hogy alig tudott létezni. Sokszor 8-10-15 kilót fogyott egy ilyen kampány alatt. És azt írja, hogy amikor a Karolinai hegyek közé visszament, ahol a háza volt, és szeretett volna újra regenerálódni, hogy egy ilyen nagy kampány után napokig depressziós volt, és alig találta a helyét. És ahogy olvastam az emlékiratait, és elgondoltam azt, hogy itt van Istennek egy hatalmas nagy embere. Minden fontos ember azt mondja, hogy jó lenne egyszer legalább találkozni vele, mert az emeli az én rangomat, vagy ilyen szempontból, vagy azért, mert tényleg őszintén a tanácsaira volt kíváncsi. Egy ilyen ember, akit Isten ilyen szinten használt, a másik oldalon, amikor egyedül van, akkor küzd a depresszióval, küzd a magánnyal, küzd azzal, hogy egészségügyi problémái vannak, küzd azzal, hogy most hogyan kell fölkészülni a következő napokra, mert ő is ember. És ezzel csak azt szeretném elmondani nektek, és bevezetni ezt a témát, hogy az erős embereknek, a nagy embereknek is vannak gyengéi. Hát még a kicsiknek. Úgyhogy nekem is van egy-kettő. Meg neked is valószínű. Mindenkinek vannak gyengéi. Isten bármilyen nagy szintre emel téged, bármilyen áldást ad rajtad keresztül másoknak, vagy bármilyen rangot és pozíciót töltesz be, lehet, hogy te egy nagy ember leszel, vagy erős ember leszel, de lesznek gyengéid. És szeretném, ha most megnéznénk Sámsonnak az életét, mert ő is egy olyan ember volt, akit Isten magasra emelt. Egy nagy ember lett azért, mert Isten kiválasztotta őt, de ez nem azt jelenti, hogy mindent, amit tett, az tökéletes volt. Amikor Sámsonnak az életére gondolunk, és most nincs idő arra, hogy felolvassuk a több részen keresztül a történetét, de azt kell mondani, hogy Sámson mindenképpen egy különleges ember volt abból a szempontból, hogy mielőtt megszületett volna, maga az Isten bejelenti egy angyalon keresztül a szüleinek, hogy nektek fiatok fog születni, és ez a fiú nem akárki lesz. Most képzeld el azt az anyukát, meg azt az apukát, vagy azt a házaspárt, akinek egy angyal jelenti be azt, hogy születni fog egy gyerek, és milyen lesz az a gyerek. Ez már jelentette azt a rangot, hogy ez a gyerek nem akárki lesz. Ez a gyerek az Istennek lesz szentelve, ez a gyerek egy názír lesz, ez a gyerek egy különleges ember lesz. És tényleg, amikor megszületett, a szülők komolyan vették azt, amit az Isten mondott, vagy az Isten angyala üzent nekik, és különleges módon odafigyeltek rá, nevelték őt, ahogy az Isten vezette őket. És ahogy fölnőtt ez az ember, kiderült, hogy természet fölötti ereje van fizikailag, fizikálisan megmutatkozik az a hatalmas erő, ami senki másnak nem volt, csak neki. Kitűnt az, hogy ezzel hatalmas tekintélyt tud szerezni, Izraelnek a bírája lett, sok ember odafigyelt rá, sok embernek lett, hogy a példaképe volt, sok zsidó fiú azt mondta, hogy hú, ha én egyszer olyan lehetnék, mint Sámson, olyan erős lehetnék, ha én azt megtehetném. Mert egy példa volt mindenki előtt. Isten nagyon magasra emelte őt, és mindaz, ami történt az életében, ami pozitív volt, az mindig előre vitte őt. Azt olvassuk róla, hogy amikor találkozott fiatalként egy oroszlánnal, akkor nem az oroszlán ette meg vacsorára, hanem széttépte az oroszlánt. Hát, hogy mi még nem birkoztunk oroszlánnal, nem volt még ilyen helyzet az életünkben, de biztos, hogy nem egy könnyű helyzet egy oroszlánt széttépni, egy oroszlánt legyőzni, csak úgy, puszta kézzel. Hogy tudta ezt megtenni? Mert az Isten ereje volt vele. Olyan dolgokra volt képes, amire más ember nem lehetett képes. Azt is tudjuk róla, hogy az egyik ilyen háborús helyzetben, amikor az ellenséggel találkozott, egy szamárnak az álcsontjával megölt 1000 embert. Most képzeljétek el ezt a modern haditechnikát. Ez akkor sem jelentett semmit egy álcsont, tehát az nem egy fegyver volt akkor sem. És ma sem. És soha nem volt az igazán. De ez az Istennek ez a nagy embere, Sámson, amikor látja az ellenséget, fölveszi ezt az álcsontot, és ezzel harcol, és győz. Miért? Mert az Isten magasra emelte őt. Mert az Istennek egy nagy embere volt ő, és neki mindegy, hogy mi volt a kezébe, álcsont volt, lett volna a kezében, vagy akár egy másik fegyver, úgy is győzött volna, vagy ha semmi nem lett volna a kezébe, akkor is győz. Miért? Mert az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma volt vele. Isten fölemelte. De a másik oldalon azt kell látni, hogy ez a Sámson egyrészt egy ilyen nagy és dicsőséges ember, aki úgy tűnik, hogy mindenben sikeres, és mindenben győz, és senki nem tudja megállítani, példa mindenkinek. A másik oldalon, ha megnézitek a kivetített képet, néhány gyengeségét ideírtam, és nem biztos, hogy felsoroltam mindet. De azt láttam az igéből, ahogy tanulmányoztam a Bibliát, hogy főleg a nőkkel kapcsolatban nem tudja kezelni az ilyen manipulatív megnyilvánulásokat, és úgy látszik a Bibliában, hogy azok a nők, akikkel ő találkozott, vagy akivel ő kapcsolatba került, azok nagyon tudták manipulálni. Nagyon tudták csűrni, csavarni a dolgokat, és mindig elbukott. Nem tudott nemet mondani a szexuális kísértéseknek, akármilyen nagy és erős ember volt, és akármilyen példaember volt mindenki számára, ezen a területen ő egy gyenge volt. Ezen a területen alig tudott kifejteni ellenállást. Nem tudott uralkodni az érzelmein sem, egyszerűen az érzelmei, az indulatai vezették őt, és azt lehet mondani, hogy soha nem gondolkodott, és utána tett valamit, hanem az először az érzelmei elöntötték, és tett valamit, aztán az vagy jó volt, vagy rossz volt. Érzelmileg zsarolható volt. Azt is mondhatnánk, az egyik oldalon nagyon erős ember volt, másik oldalon azt mondhatjuk, hogy az érzelmi intelligenciája az nulla, vagy minimális. Mert nem tudta ezt a területet kezelni az életében. Nem tudott titkot tartani. Ti tudtok titkot tartani? A férfiak vagy a nők jobbak ebben? Nők? Én a férfiakra szavaznék, nem tudom, de... De Sámson nagyon gyenge volt ebben. Olyan titkokat árult el, és nem tudta tartani a száját, és ez tulajdonképpen a vesztét okozta. Gyenge volt ezen a területen. És azt is látni kell, hogy a gyengeségeit, amikor felsoroljuk, akkor azt kell mondani, hogy nem tudta betölteni 100%-ban a küldetését, ugyanis az Istennek az üzenete úgy szólt, egy ilyen profétikus üzenet a Bírák 13.6-ban, hogy Sámson, mármint hogy ő kezdi megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Mert a filiszteusok, az ellenséges nép leuralta az Isten népét, és Isten küldte Sámsont, és ezzel az üzenettel, ezzel a profétai kijelentéssel, hogy Sámson lesz az az ember, aki elkezdi megszabadítani az Isten népét. És ez tényleg így van, tényleg elkezdte. Most hadd kérdezzem meg, mikor fejezte be? Megszabadította? Az egész élete egy próbálkozás volt. Elkezdte ezt a munkát, de soha nem tudta befejezni. Mert az élete hamarabb véget ért, vagy talán nem úgy ért véget, mint ahogy Isten tervezte, mert a munkát nem tudta befejezni. Nem tudta 100%-ig betölteni a küldetését, hogy miért? Mert voltak az életében olyan gyengeségek, amit soha nem tudott megoldani, soha nem tudott kezelni. Názír élete volt, és tulajdonképpen ez a názírság azt jelentette, hogy az Istennek szentelt. Ez egy fogadalom volt, és emberek fogadhattak ilyen názír fogadalmat, ami azt jelentette bizonyos embereknél, hogy nem iszik alkoholt, más embereknél, hogy bizonyos dolgokat nem tesz meg, vagy illetve más dolgokat meg megtesz. Tehát egy különleges életet jelentett. Neki a názírságában az volt a különlegesség, hogy a haját nem vágja le soha, hogy nem éri borotva a haját. És ahogy olvassuk a Bibliát, és tanulmányozzuk Sámsonnak az életét, azt látjuk, hogy ez a názírság egyrészt ott van az életében, mint érték, a másik oldalon meg nagyon hamar lemond erről az egészről. A názír ember, az Istennek szentelt ember, az nem tehetett akármit. És Sámsonnak az életében azt látjuk, hogy, Hogy mindig úgy kezdődnek a problémák, hogy mindjárt rend lesz, és akkor... Sámson életében mindig úgy kezdődnek a problémák, hogy elmegy a filiszteusoknak a földjére, vagy a filiszteusoknak a területére. És úgy folytatódik, hogy ott meglát egy nőt. Vagy találkozik egy nővel. Én egy ilyen nagyon egyszerű szabályt látok az életében, amit ő alkalmazott, hogy olyan helyre ment szórakozni, ahol harcolni kellett volna. A filiszteusok az mindig az ellenség volt. A filiszteusok képviselték a bálványimádást, az istentelenséget, a hamisságot, és azt akarták Izraelre is ráerőltetni. Isten azért küldi Sámsont, hogy menjen a filiszteusok felé, és szabadítsa fel Izraelt a bálványimádás alól, az alól a rossz kultúra alól és a szellemiség alól. De Sámson, ahogy éli az életét, úgy tűnik nekem, hogy ahol harcolni kellene, ott elmegy szórakozni. Elmegy a filiszteusok területére, bizonyos helyekre, és ott mindig jól érzi magát. Ahelyett, hogy harcolna. És persze ebből rengeteg probléma származik, és háború is lesz, és harcol is, meg megöl egy csomó filiszteust, de hát nem biztos, hogy ezt így kellene tenni. Tudjátok, ha valaki találkozik egy prostituált nővel, és elmondja neki az evangéliumot, az oké minden. Hogy teljesen mindegy, hogy kivel találkozik. De hogyha valaki találkozik egy prostituált nővel, hogy szórakozzon vele, az egy más kérdés. Ugye? Tehát nem ugyanaz a helyzet. Ha valaki bemegy egy kocsmába azért, hogy valakinek segítsen, az rendben van. De ha Isten embere bemegy a kocsmába azért, hogy ott jól érezze magát, mert egyébként nem tudja jól érezni magát, az már nem biztos, hogy normális. És Sámsonnak az életében azt lehet látni, hogy ő elmegy az ellenségnek a területére, mert egyébként valahogy üres az élete, vagy valami izgalom hiányzik az életéből, és elkezd szórakozni. Olvassuk a Bibliában, hogy elmegy Timnába, elmegy Gázába, elmegy a Szórék völgyébe, ez mind-mind olyan területek voltak, ahol a filiszteusok laktak, és ott mindig történt valami. Tudjátok, a mi életünkben is ez a szabály fontos lehet, hogy ha olyan helyre megyünk szórakozni, ahol harcolni kell, akkor mindig el fogunk bukni. Ez biztos. Ha Isten háborúba küldött, harcolni kell. Ha Isten azt mondja, hogy pihenj és szórakozz és regenerálódj, az egy más kérdés. De akkor nem az ellenség közé küld, mert ott nem lehet ezt jól tenni, vagy nem lehet normálisan tenni. Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mikor, hol a helyünk, és mikor mit kell tenni. Most nézzük meg Sámsonnak az életét, és mivel azt mondtam, hogy azt látjuk a Bibliában, hogy voltak gyengéi, és ez a gyengeség alapvetően azzal kezdődött, hogy mindig rossz helyre ment, és mindig nőkkel találkozott, és ez a terület nem volt Isten uralma alatt az életében. Az első házassága, tehát az első olyan kapcsolat, amiből házasság lett, így írja a Biblia, hogy egyszer elment Sámson Timnába, és meglátott Timnában egy filiszteus nőt. Ez a semmi gond nincsen, hogyha bárhol mész és meglátsz egy nőt, vagy egy férfit, oké. Okay. De ő az ellenségben látta meg ezt a nőt, és azt mondta, hogy nekem ő kell. Ő lesz a feleségem. És amikor a szülei le akarják erről beszélni, és azt mondják, hogy kedves fiam, te az Istennek vagy szentelve. Kedves fiam, te akármit nem tehetsz. Neked van egy küldetésed, akkor ő azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Nekem az a nő kell. Beszéljétek meg, rendezzük meg az esküvőt, össze akarok házasodni ezzel a nővel, mert nekem ez a nő kell, pont. Egyszerűen nem érdekli senki és semmi, neki ez kell. És hát aztán megtörténik a szervezkedés, és az akkori szokás szerint nem olyan házasságkötés volt, mint tegnap itt a gyülekezetünkben az egyik lány, ahol meghívtak bennünket, hogy ilyen egy délután lezajlott az egész, hanem akkor ott 7 napig tartott. Volt nagy evés-ivás, ünneplés és minden, ami akkor belefért az embereknek az életébe. És Sámson a vőlegény, és ott van az a kedves nő, akit megszeretett, ő a menyasszony, ünnepelnek, úgy tűnik, hogy minden rendben van, házasságot fog kötni az Isten embere, de az Isten embere föltesz egy találós kérdést, Sámson egy találós kérdést annak a 30 vőfénynek, aki az ellenséghez tartozott. Egy olyan találós kérdést, amire úgy gondolt, hogy ezek soha nem fogják tudni a választ, tehát én fogok nyerni. És akkor jött a kedves feleség. És elkezdte a manipulatív szöveget. Ha igazán szeretsz, akkor nekem megmondod az igazságot. Nem is szeretsz, te inkább gyűlölsz engem. És olvassátok el a Bibliát. Most képzeljétek el ezt a helyzetet. Ott van a fiatal nő, meg Sámson, most akarnak egymásnak hűséget fogadni, nagyon szeretik egymást, és a nő elkezdi, te biztos gyűlölsz engem, mert nem mondasz el nekem mindent. Ez nem a manipuláció? Nem az, hogy semmi őszinteség nincs ebbe az egészben, mert a nő se őszinte, és a Sámson se akar őszinte lenni hozzá. Mert mindenkinek vannak titkai. Sámsonnak a titka az, hogy nem akarja elmondani ezt a találós kérdést, mert egy nagy tétje van ennek az egésznek. A másik oldal a nő meg nem akar őszinte lenni, mert ő nem szereti igazán Sámsont, ő a saját népét szereti, és képviseli az ellenséget. És Sámson ott szórakozik, ahol harcolni kellene. És ebben az egész helyzetben Sámson elbukik, mert nem bírja tovább, hogy a kedves fiatal felesége újra és újra mondja neki azt, hogy te nem vagy őszinte hozzá, biztos nem is szeretsz, biztos utálsz, és milyen lesz az életünk. És ez a folyamatos szöveg, ez Sámsont annyira kikészíti, hogy elmondja a feleségének a titkot. Elmondja azt, hogy mi a találós kérdésnek a megfejtése. És a feleség tud titkot tartani? Nem sokáig. Pár percig azonnal rohan a filiszteus vezérekhez, és elmondja neki meg a vőfényekhez, akik az érintettek ebben, elmondja a titkot, és Sámson nagyot bukik. És ezen úgy fölmérgeli magát, hogy én egy ilyen nőt választottam, meg hogy kiderült ez az egész, annyira fölmérgeli magát, azt mondja a Biblia, és haragva gyúlva elment apja házához. Egyszerűen annyira fölmérgelte magát az Isten nagy embere, ez a nagy és hatalmas ember, olyan ideges tett és olyan mérges tett, hogy ott hagyott mindent. Esküvő ide, házasságkötés oda, a fiatal feleség, nem érdekel senki és semmi, fogta magát, ott hagyta az egészet és elment haza. És ennek a következménye az lett, hogy Sámsonnak a felesége, már akit ott hagyott, az úgy döntött, hogy biztos akkor Sámson nem szeret engem, meg a családja is, és hozzáadták egy másik férfihez, aki Sámsonnak a barátja volt, aki szintén egy filiszteus ember volt. Sámsonnak a barátja egy filiszteus ember, Sámsonnak a barátja az ellenség. Olyan helyre megy, vagy olyan területre lép, ahová nem kellene, hogy lépjen. Szóval az történik, hogy nagy mérgesen hazamegy, és útközben úgy dönt, hogy bosszút áll ezért az egészért. Hogy őt hogy becsapták most. És egy kicsit ilyen önsajnálatból, mérgesen azt mondja a Biblia, hogy 300 rókát fogott, vagy inkább saká lehetett az, ezeket összekötötte a farkuknál fogva, meggyújtotta és elengedte őket. És leégetett egy csomó gabonát ezekkel a rohangáló megveszett állatokkal, olajfaligeteket, szőlőket. Az értékeket tulajdonképpen tönkretette azért, mert ő most nagyon mérges. De ki volt a hibás ebbe az egészbe, hogy így végződött ez a találós kérdésügy? Tényleg a felesége? A felesége csak harcolt. Ő hűséges volt a saját népéhez. Sámson meg elbukott. Azt mondja a Biblia, Bírák 15:7-ben, hogy Sámson ezt mondta, ha így tettetek, én meg bosszút állok rajtotok, és ezután majd megnyugszom. Sámsonnak sok olyan története van leírva a Bibliában, amikor harcol és legyőzi az ellenséget, és több helyen megjegyzi a Biblia, hogy Isten arra indította őt, vagy az Isten lelke betöltötte, és úgy győzött. Itt nincs leírva az, hogy az Isten mondta neki, hogy ezt az akciót, ezt a rókás akciót tegye meg, hanem arról volt szó, hogy ő nem foglalkozott az Istennel, hanem azzal foglalkozott, hogy engem most jól átvágtak, jól becsaptak, én vagyok a vesztes, és ezt nem tudom feldolgozni, és ezt én nem, egyszerűen nem, ez akkora szégyen, hogy ez így nem történhet meg. És ezért egy óriási bosszút állt. És azt mondja, hogy miután bosszút állok, csak azután fogok megnyugodni. Hát ez soha nem volt az Isten emberének a magatartása, vagy az Isten népének a magatartása, hogy olyan mérges vagyok, olyan haragos vagyok, és úgy bosszút állok, és utána, hogy milyen békességem lesz. Ez mindig a bűnnek a következménye, az istentelenségnek a következménye. Az más kérdés, amikor Isten indít bennünket valamire, hogy tegyük meg, és megtesszük, és megnyugszunk. De amikor benned a gonoszság van, vagy bennünk a gonoszság van, vagy a gyűlölet, vagy az irítség van, és a kárörvendés van bennünk, és ezért teszünk valamit a másik ellen, hogy tönkretesszük a másikat, és utána megnyugszunk, ez soha nem az Istentől van. Azt mondja a Biblia, hogy az ember haragja nem szolgálja az Istennek a dicsőségét. Amikor nagyon mérges vagy valakire, valamire, vagy igazságtalanságot látsz, de nem az Isten szerint reagálsz erre, akkor lehet, hogy igazságokat mondasz ki, vagy lehet, hogy jót akarsz tenni, de a benned lévő harag és gyűlölet az soha nem vezet téged jóra. És hát ez Sámsonnál is így van. menjünk tovább az életében. Az első házassága tulajdonképpen ilyen kudarcosan végződött, 6,5 napig tartott, és aztán vége, ennyi. Aztán sokáig nem tudunk arról, hogy pontosan így a házassággal kapcsolatban mi történt, de azt tudjuk, hogy nem sokkal később majd, Bírák 16.1-ben azt olvassuk, hogy egyszer Sámson elment Gázába, meglátott ott egy parázna nőt, és bement hozzá. Mit csinál Sámson újra? Otthon nem találja a helyét, vagy nem tudom, még ott bíráskodott Izrael népe körében, egyszer szabadságra ment, elmegy az ellenségnek a területére, Gázába, ott sétálgatott, és az út mellett meglátott egy prostituált nőt, és azt mondja, azt kell nekem. Teljesen egyszerű történet, nem? De most hadd tegyek fel egy kérdést. Ha engem látnátok, vagy a gyülekezetből bárkit látnátok, hogy mondjuk itt a Kamaraerdei úton autózik, és meglát egy prostituált nőt, és azt mondja, nekem ez kell, akkor mit gondolnátok? Hogy én az Isten embere vagyok? Vagy te, vagy aki ezt megtenni, az Isten embere? Sámsonnak ez minden további nélkül belefért az életébe. Elment szabadságra, kicsit kiengedett, látott egy prostituált nőt, és azt mondja, ez nekem kell. És a Biblia nem nagyon foglalkozik vele, csak leírja, hogy ez is belefért az életébe. Ha már a házasság nem sikerült, akkor próbáljuk meg másképpen. És aztán, ha nagy léptekkel megyünk tovább, akkor Bírák 16.4-ben olvasunk arról, így ezt mondja a Biblia, hogy történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt a Szórék völgyében, akinek Delilla volt a neve. Megint elmegy a filiszteusok területére, biztos akkori szabadságon volt, és most nem egy prostituált nővel találkozik, nem házasságkötési szándékkal megy, hanem találkozik egy asszonnyal, összejönnek, és itt nem beszél a Biblia házasságról, meg semmi hűségről, csak tulajdonképpen összeköltöznek. Szóval a Sámsonnak ez az akció egy ilyen élettársi kapcsolat. Összeköltöznek, és elindul a Sámson és Delilla című történet, ami annyira híres, hogy nem csak a Biblia foglalkozik vele, hanem erről operát is írtak már, és mindenféle helyen idézgetik a Sámson és Delillának a történetét. Ugyanaz történik a Delilla sztorival is, mint legelőször az első feleségével kapcsolatban. Mivel Sámson az ellenség területére megy, az ellenséggel barátkozik, az ellenséggel szórakozik, az ellenség tulajdonképpen egy fontos kérdést tesz föl, és itt Delilla az ellenség. Azt kérdezi, mi a titkod? Mitől vagy te ilyen erős? Mitől vagy te ilyen hatalmas? Mitől megy neked az, hogy mindenkit legyilkolsz, mindenkit megölsz, az ellenség összeroppan előtted? Mi a titkod? És akkor erre Sámson elkezd szórakozni és játszani a titokkal. És a feleségének, vagy nem feleségének, ennek a nőnek, a Delillának, az élettársának mond mindenféle szép dolgokat, és tulajdonképpen ilyen találós kérdésszerű játékot űznek. Na, mi a titkod? És akkor Sámson mond erre valamit. Hogyha inakkal megkötöznek, akkor végem van, akkor nem leszek erős. És Delilla mit csinál? Hát próbáljuk ki. Akkor megkötözi, Sámson széttépi, aztán beszél arról Sámson, hogy hát ha új kötelekkel kötnek meg, akkor vesztem el az erőmet. Azt is kipróbálják, az sem fog működni. Aztán jön egy következő, hogyha összeszövik a haját bizonyos módon, akkor elmegy az ereje, az se jön be. Az ellenség, mármint Delilla, mindent megtesz azért, hogy megtudja, hogy Sámsonnak mi a titka. Mert a titok az élet-halál kérdése ebben a helyzetben. És a végén annyira megunja Sámson ezt a szórakozást, ezt a játékot, hogy a Delilla állandóan manipulálja őt ezzel, hogy ugyanez, mint az első esetben, hogy biztos nem szeretsz, nem is vagy te őszinte hozzám, miért vagy itt, ha nem mondod a titkodat, így nem lehet egy boldog kapcsolatot fölépíteni. És hát ami szokott ilyenkor, minden elhangzik. És azt mondja a Biblia, hogy Bírák 16.16-ban, hogy amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, mármint Delilla, halálosan megunta a dolgot. Annyira megunta, hogy engem már nem érdekel, akkor inkább megmondom neki, és legalább csöndbe lesz. Voltatok már ilyen helyzetben, amikor az emberi kapcsolatokban, vagy férj és feleség kapcsolatában azt mondtad, hogy engem most már nem érdekel, csak legyen úgy, hogy akarod, csak hagyj békén. Ez az, amikor már nem akarok tovább kitartani, nem akarok tovább menni az úton, inkább feladok mindent, nem érdekel senki és semmi, és akkor megyek egy olyan útra, amin egyébként nem akarok menni. Nem szeretném, hogy az történjen, de annyira unom már ezt az egészet, hogy nem foglalkozok tovább ezzel a kérdéssel. És Sámson teljesen elfárad ebbe a párbeszédbe, az ellenség győz, elmondja azt, hogy ha levágják a hajamat, akkor elvesztem az erőmet. És Delila mit csinál? Levágja a haját. Szól a filiszteus fejedelmeknek, jönnek, megkötözik Sámsont, és kiszúrják a szemét, rabságba viszik, megalázzák, és teljesen tönkreteszik. Hol kezdődött a történet? Hogy elment egy olyan helyre szórakozni, ahol háborúzni kellene. Olyan helyen akarja jól érezni magát, ahol az ellenség van. És ez tulajdonképpen a küldetésébe kerül, meg az életébe kerül. Amikor Sámsonra gondolunk, akkor azt látjuk, hogy hát volt egy ilyen ember. Hát igen, nem kéne prostituált nőkkel foglalkozni, nem kéne a filiszteusok területére menni, nem kéne élettársi kapcsolatba élni, nem kéne egy házasságot így elkezdeni, mint ahogy ő elkezdett, és nem kéne fölmérgelni magát egy erős férfinek, és otthagyni a fiatal feleségemet, és sok mindent lehetne mondani. De hadd mondjak valamit. Nem csak Sámsonnak vannak gyengéi, hanem neked is, és nekem is, és minden embernek vannak gyengéi, még akkor is, hogyha nem én vagyok a Miss, nem tudom, vagy Mr. nem tudom kicsoda, és lehet, hogy emberi szinten nem téged kezelnek egy olyan szinten, mint Sámsont akkor, vagy Billy Grahamet mostanában, hanem egy átlag ember vagy. De vannak gyengéid. És amikor átlagemberként is éljük az életünket, és különböző nehéz helyzetekbe kerülünk, nagyon nagy a veszélye annak, hogy ugyanúgy reagálunk dolgokra, mint ahogy Sámson reagált a dolgokra, vagyis magyarul, amikor erős nyomás ér téged, erős kísértés ér téged, nagyon sok ember azt mondja, inkább elegem az egész, nem csinálom tovább, és elengedi. És nem harcol tovább. Az erős nyomás alatt mindig másképp viselkednek az emberek, mint amikor egyébként béke van. A háborúban mindig másképp viselkedik az ember, mint amikor béke van. Egy másik nagy embert hadd idézek csak egy-két mondat erejéig. A Bibliában olvasunk egy királyok könyvében arról, hogy Illés egy olyan időszakban élt, amikor az istentelenség, a bálványimádás óriási méreteket öltött az országban, és Isten arra indította őt, mint prófétát, hogy állítsa helyre az igaz Isten tiszteletet. És a Kármel-hegyi történet arról szól, hogy az Isten hatalmas módon beavatkozik Sámuel szolgálatán keresztül, és az egész nép rádöbben arra, hogy hát az Úr az Isten. Egy óriási ébredés, az Istennek egy óriási dicsősége megnyilvánulott, de a királynak a felesége, aki nem hatódik meg ezen az egészen, csupán annyit üzen Illésnek, hogy meg foglak ölni ezért. Akármit is csináltál, meg foglak ölni ezért. Ez volt Jézabel. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a Júdea Beersebába, legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, odaérve a reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta, elég uram most már, vedd el az életemet. Az Istennek egy nagy embere, aki egy olyan ébredésre vitte az országot, amit azóta is olvasunk a Bibliában, és hogy kívánnánk, hogy ma is ilyen dolgok történjenek, hogy az Isten ilyen hatalmas módon válaszoljon. Ez az ember, amikor azt hallja Jézabeltől, hogy ezek után megöllek, akkor megijed, elszalad, és azt mondja Istennek, uram, adjuk ezt az egészet. Én annyira fáradt vagyok, annyira elegem van ebből az egészből, hogy inkább vedd el az életemet, és akkor kész vége. Ő nem azt mondja, hogy öngyilkos lesz, hanem az Istennek mondja azt, hogy uram, vége. És tudjátok, sok embernél van így, hogy azt mondják emberek, amikor nagyon nehéz a helyzet, hogy jobb lenne meghalni. Az sokkal könnyebb. A könnyebb utat választani. Nem tovább menni, hanem inkább kiszállni ebből az egészből. Nem megoldani valamit, hanem inkább elszaladni valahová. És tulajdonképpen Illés is ezt mondja, hogy uram, én kiszállok ebből. Én nem csinálom tovább, mert fáradt vagyok. Nekem elegem van az egészből. Olyan nyomás van rajtam, és olyan erős a félelem, hogy egyszerűen ezt nem tudom már kezelni. Pedig ő nagy ember volt. Az Isten országában te is nagy ember vagy. Meg nagy asszony vagy nagy nő vagy. Isten szeret bennünket, és egyformán kezel bennünket. De amikor ezeket a történeteket látjuk, akkor szeretném, hogyha azt látnánk, hogy a mi életünkben is lehetnek nehézségek. Hoztam egy képet, Sámsonnak a rabságát festette le a festő. A nagy és hatalmas ember, aki tekintélyes volt, aki példa volt mások számára, mivel az ellenséghez ment szórakozni, a titkot elárulta, nem volt hűséges a titkokhoz, eljátszotta azt, ami érték volt a számára, kiszúrták a szemét, megkötözték, és egy nagy senki nem lett belőle. Egyszerűen megalázták őt. Ez lett a nagy Sámsonból. Miért? Mert nagy nyomás alatt egyszerűen nem tudott normálisan viselkedni, és nem tudta azt, hogy mi a jó és mi a rossz, és mit szabad és mit nem szabad. És most szeretném, ha arra gondolnánk, hogy mi, amikor ilyen erős nyomás alatt van az életünk, nagy nehézségeket élünk át, akkor mi hogy viselkedünk? És biztos vagyok benne, hogy legalább az életben egyszer-kétszer már te is elkövettél hibát. Én már többször, de lehet, hogy ti csak kétszer. Amikor nagy nyomás alatt voltatok, és valami nagyon rossz döntést hoztatok. Amikor kezdő lelki pásztor voltam, abban a gyülekezetben volt egy valakivel elég nagy zűr. Olyan dolgokat csinált, amit nem kellett volna, hogy megcsináljon. De ez a valaki egy ilyen leuralós típus volt. Tehát ahol megjelent, akkor ő ott irányított mindent. Ilyen típusú ember volt. És mivel rossz dolgokat csinált, Isten engem arra indított, hogy üljek le vele, beszéljek, és tisztázzuk ezt a dolgot. Gyakorlatilag egy intést mondjak, hogy ezt nem csinálhatod így, mert ez így nem Isten szerint való. És tudjátok, bejelentkeztem hozzá, elmentem hozzá beszélgetni, volt egy nagyszerű családlátogatás, már mindenről beszéltünk, csak azt nem mertem elmondani, amiért jöttem. És hogy miért? Igazán nem tudom, de úgy éreztem, hogy ha megmondom neki, akkor nekem fog ugrani. Akkor ez a leuraló nagy személyisége az agyon fog engem nyomni, és valahogy megijedtem tőle. Beszélgettünk mindenről, meg sok idő eltelt, és amikor elköszöntünk, és mentem hazafelé, azon gondolkodtam, hogy én most mit csináltam. Csinált ezt a balhét ez az ember, én elment a lelkész meglátogatni, jót beszélgettünk, ettünk, ittunk, hazamegyek, gyakorlatilag megerősítettem abban, ami nem jó. Mert nem mondtam meg neki, hogy mi a jó. Hogy mi az igazság, és mi a rosszaság, vagy mi a jó, és mi a rossz. Mert féltem tőle. Egy nyomás volt rajtam. Voltál már ilyen helyzetben, amikor valakitől féltél, és nem azt tetted, amit tenni kellett volna, mert valami más jött. Az életben rengeteg olyan nehéz helyzet van, amit valahogy kezelni kell, és ha nem vigyázunk, és nem a Szentlélek uralja az életünket, akkor ezek a nyomások teljesen átalakítják az életünket. Hadd mondjak néhány dolgot, ami úgy mindennapos dolog. Az időnek a nyomása. És itt most lehet bűnbánatot gyakorolni nekem is, neked is. Nagyon sok mindent elterveztem, vagy Isten mondott valamit, amit meg kell, hogy tegyek, csak aztán elcsúsztam az időbe, és egyszer nem fért bele az időbe, és nem tettem meg. Mert az idő gyorsabban telt, mint ahogy én tudtam követni. Vannak emberek, akik az adósság nyomása alatt vannak, és nem úgy viselkednek, és nem olyan döntéseket hoznak, amit kellene, mert az adósság irányítja őket, vagy a hitelezők irányítják őket. Vannak emberek, akik annyira félnek a kritikától, hogy inkább mindenkinek meg akarnak felelni. Inkább mindenkit szeretek, és mindenkire mosolygok. Csak hát így nem lehet élni. Van, aki a kritikák nyomása alatt él. Van, aki az önsajnálat, vagy a sértődés nyomása alatt él. Valaki egyszer-kétszer megbántotta, azóta se tudott megbocsájtani, és az önsajnálat és a sértődés mindig irányítja az életét. És ez egy olyan nyomás az életén, ami meghatározza a döntéseit. Vannak büszke emberek, akiknek a büszkeség egy ilyen nyomás, és azt mondják, hogy ha én beismerem a hibámat, akkor az hogy fog kinézni? Mit fognak gondolni rólam? Hát én a nagy ember vagyok, én nem hibázhatok. És büszkék maradunk. És tönkre megy az életünk. Sámsonnál is volt ilyen probléma, minden embernél lehet, hogy a szexuális kísértések jelentenek egy olyan nyomást, hogy valaki nem tud nemet mondani. Másoknál a félelem a jövőtől. Mi lesz holnap? Mi lesz velem? Gazdasági válság van, olyan politikusok vannak hatalmon, akik nem azt csinálják, amit kellene, rossz döntések születnek, rossz irányba megy az ország, rossz irányba megy a világ. Jaj Istenem, mi lesz velünk? Félelem a jövőtől. Vagy mások a munkahelyi stressznek a nyomása alatt vannak. És egy manipulatív főnök, vagy egy leuralós főnök irányít mindent, és egyszerűen ebbe alig tudnak létezni emberek. Van, aki a gyereknevelésnek a nyomása alatt van. Nekem csak kettő van, de néha nehéz volt. Itt vannak olyan családok, akiket Isten sokkal több gyerekkel megáldott. A gyerekről azt mondja a Biblia, hogy Isten áldása. De ugyanakkor ne felejtsétek el, hogyha van 2, 3, 4, 5 gyereked, az egy nyomást is jelent az életeden, mert azt föl kell nevelni. Ott konfliktusok lesznek. Szóval ez is egy ilyen erős nyomás lehet. vagy másoknál az anyagi javak megszerzésének a nyomása. Hogy minél több pénz, minél több siker, minél több hatalom. És egyszerűen ennek soha nem lesz vége. Aztán még egy. A rendezetlen bűnnek a nyomása. Ha hetekig, hónapokig, évekig visszük azokat a terheket, amit egyébként le lehetne tenni, meg lehetne bánni ezeket a bűnöket. A bűnnek egy óriási terhe van egyébként. Figyeld meg magadat, amikor nincs rendezve az életed, sokkal nehezebben mennek a napjaid, sokkal fáradtabb vagy, ugyanannyi munkával sokkal jobban elfáradsz. Mert a bűn egy teher, amit vinni kell, és az nyomja az életedet. És hát az egyéb, az még egész is ki, nem tudom, hogy neked mi az, ami ilyen nagy nyomás az életeden. Lehet ezt még színesíteni, és sok minden olyan dolog lehet, ami eléggé meghatározza az életünket, ha nem figyelünk rá. És befejezésül akkor a nagy kérdés, hogy mi a megoldás. Sámson kevésbé tudta kezelni ezeket a nyomásokat az életében, és ne felejtsük ezt a szabályt. Oda ment szórakozni, ahol harcolni kellett volna, és ezért elbukott, és ezért kiszúrták a szemét, ezért megkötözték, és rabságba került. Mi lehet a megoldás? A Biblia beszél a megoldásról. És ha visszaemlékeztek arra az igeversre, amivel kezdtük, azt mondja az 1 Korintus 10:12-13-ban a Biblia, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, az vigyázzon. Tehát azt mondod, hogy ó, hát engem ez nem érdekel, én erős vagyok. Sámson is erős volt, mások is erősek voltak, de mindenkit érhetnek olyan nyomások, olyan kísértések, ami elbizonytalanít majd. Azt mondja a Biblia, vigyázz! Az emberi erőt meghaladó kísértés nem fog érni téged, tehát ez egy bátorítás. Akármilyen nagy a nyomás, bármilyen területen, ne félj, mert az Isten hűséges, azt mondja a Biblia, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. És gondolhatsz a manipulatív főnöködre, az anyagi nyomásra, a hitelezőknek a kérésére, akár a különböző kísértéseidre, bármire, a Biblia azt mondja, hogy az Isten nagyobb ennél. Sőt, az Isten hűsége is nagyobb ennél, és az Isten hűsége meg fog nyilvánulni, és ha te végig akarsz menni ezen az úton, akkor az Isten meg fog téged segíteni, és győztesen fogsz kijönni. Sámson vesztesen jött ki ebből az egészből. Mert nem hitte azt el, hogy az Isten hűsége megtartja őt. Nagy nyomás alatt másképp viselkedett, mint egyébként, ahogy kellett volna, hogy viselkedjen. Szóval, így hangzik az Istennek a bátorítása. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Isten készíti számodra a szabadulás útját. Most gondolj arra, ami neked a legnagyobb nyomás az életedben. Vagy mostanában a legnagyobb kísértés, vagy a legnagyobb probléma, ami körül forogsz, és nem tudsz tovább lépni. Az Isten azt üzeni neked, hogy készíti a szabadulásnak az útját. Az Isten készíti azt, hogy fog téged ebből kihozni, hogy fog ebből megsegíteni téged. És majd erről bizonyságot tudsz tenni akár itt, vagy másoknak elmondani, hogy ebben a helyzetben voltam, de az Isten megsegített. Mert az Isten hűséges Isten. És az Isten ott van velünk és mellettünk. És még egy diát szeretnék mutatni. Sámson, amilyen erős volt fizikailag, olyan sebezhető volt érzelmileg és erkölcsileg is. Szintén találtam egy jó képet, amikor Sámson teljesen megalázza a Delilla, és levágja a haját, és aztán megkötözik. Ne felejtsük el ezt az igét. Az Isten hűséges, és meg fog bennünket segíteni. És hogyha ebben hiszünk, és ebben bízunk, akkor nincs baj. Nincs baj. Ha viszont csak a kísértésekre tekintünk, csak a nyomás, csak a nehézséget látjuk, akkor meg fogunk zavarodni. Emlékeztek, mi a szabály? Bevezetjük a kőszikla gyülekezetben is. Hogy ne felejtsük el, hogy amin Sámson elbukott, mi azon ne bukjunk el. Sámson olyan helyre ment szórakozni, ahol harcolni kellett volna. Mi ne menjünk olyan helyre szórakozni, ahol harcolni kell. Mert akkor el fogunk bukni. Ha Isten harcba küld, akkor harcold végig, és győzni fogsz. Ha Isten pihenni küld, és regenerálódni küld valahova, akkor élvezd a szabadságot, és élvezd az örömöt. De azon az úton járjunk, amelyen Isten vezet bennünket. Mert ez mindig a győzelemnek az útja. Csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Mennyi atyánk, az Úr Jézus nevében eléd állunk most, Urunk, és kérünk téged, hogy, hogy adj szabadulást most, Uram, mindenféle nyomások alatt és kísértések és erők és hatalmak fölött, Uram, hogy tudjunk szembe menni az árral, és a Te nevedben tudjunk győzni, Uram. És imádkozom mindazokért, akik talán most is megfáradva jöttek erre az istentiszteletre. Azért, mert úgy érzik, hogy nincs már erejük tovább lépni, vagy nem tudják a megoldást. Kérünk, Uram, hogy a Te természet fölötti hatalmaddal és erőddel jöjj, és adj megoldást, Uram. Uram, hiszünk benned, és megvalljuk, hogy Te egy hűséges Isten vagy. És kérjük, Uram, hogy amit ígértél, hogy Te elkészíted a szabadulásnak az útját. Imádkozunk azért, Uram, hogy valamennyiünknek az életében hozd a szabadulást, hozd a megoldásokat a különböző élethelyzetekben. És akarunk, Uram, minden szabadulásért, minden megoldásért Téged dicsőíteni. És kérlek, Uram, hogy munkálkodj a szívünkbe, szabadítsd fel a szellemünket, a gondolatainkat, hogy krisztusi gondolataink legyenek, és a Te szellemet tudjon vezetni bennünket. Imádkozom ezért, Uram. És kérünk, Uram, hogy bocsáss meg a bűneinket. Ha van itt valaki, aki itt Sámson módjára most talában elbukott, és nem tudott titkot tartani, a Te titkaidat nem tudta megélni, hanem inkább kiadta az ellenségnek, nem lett hűséges az elhíváshoz, vagy a Te ígéreteidet inkább föladta. Uram, kérlek, hogy bocsáss meg ezt. És kérünk, adj kegyelmet, és adj újrakezdési lehetőséget, ahogy ígérted, hogy Te hűséges vagy. Imádkozunk azért, Uram, hogy a Te áldásod jöjjön és töltse be az életünket, Uram, mert enélkül olyan szegények vagyunk és üresek vagyunk. Mennyi, Atyám, kérjük a Te áldásodat, a kegyelmedet, vezess bennünket tovább. Jézusnak a nevében kérjük mindezt. Amen.